Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében Gerő András új könyvéről és a Trafó évadáról is hallhatnak, a folytatásban pedig a Semmit se bánok Székely Csaba ős bemutatót is figyelmükbe ajánljuk. Az illúziókból adódó hibás döntések jelentősen befolyásolják a történelem folyását, véli Gerő András. A történész most megjelent Hit illúziókkal című kötetében az első világháborút övező illúziókat veszi górcső alá. Seres Gerde interjúja.
Nézze, én úgy gondolom, hogy a történelemnek sok mozgató ereje lehet, ahogy az emberi cselekvéseknek is. Ugye marxisták következően azt mondták, hogy a termelőerők változásai mozgatják a történelmet. Én meg úgy gondolom, hogy a hitek is képesek történelmet mozgatni, és különösen az illúziók, nevezetesen a hitekkel párosult illúziók. Ezek történelemformáló erők, ebből lesznek a hibák, és a hiba azért a legnagyobb történelemformáló erő.
Melyek voltak azok az illúziók, amelyek meghatározták az 1914-18 közti időszakot?
Rengeteg illúzió volt. Az egyik az a háború kitörésekor volt, amikor a magyar politikai elit, de nem csak Magyarországon, Európában is, meg hát a társadalom nagy többsége is úgy gondolta, hogy abszolút megnyerhető ez a háború, van értelme háborúzni, és különösen Magyarország ebből még jól is ki tud jönni egy nyertes háborúból. Ennek jele egyébként azok a propaganda színdaraboknak az együttese, amiket én elemzek itt a könyvembe 1914 őszén, ami teljesen piaci alapon készültek. A népnek igénye volt arra, hogy feltétlenül táplálják azt a hitet, hogy a magyarok mindenkinél jobbak ebben a háborúban. A háború végén az volt az illúzió, hogy Magyarország ugyan elvesztette a háborút, de miután egy új demokratikus Magyarország lett, tiszta lappal indítja a történelmét, egyáltalán nem számít az, hogy elvesztette a háborút, és ezért a békekonferencia vagy a békedöntés semmilyen értelemben nem lehet hátrányos Magyarország számára. Ezt leírták, elmondták, hát azt tudom magának mondani, hogy itt látszik, hogy mennyire tényleg illuzórikusan gondolkodtak a történelem meghatározó pontjain, sokan a politikai elitből is, és hát a társadalomból is.
De amiről ma már egyértelműen látjuk a történtek ismeretében, hogy illúzió, az vajon a maga idejében is álmításnak vagy önáltatásnak hatott?
Nézze, mindig voltak olyanok, akik elmondták, hogy azért óvatosan, mert ez nem így van, csak ők mindig ilyen kisebbséget képeztek, tudja? Tehát az volt a helyzet, hogy kicsit bolondnak is nézték őket, azt esetben megbélyegezték őket, hogy defetiszták, hogy nem képesek tisztába lenni a nemzeti érzelmek fontosságával, és a többi. Tehát, hogy kifejezetten megbélyegzett helyzet volt, de mindig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy azért ez így nem lesz teljesen rendben. Hadd mondjak egy példát, 14 őszén, amikor mindenki lelkesedett a háborúért, azért Ady Endre nem lelkesedett.
Gerő András történészt hallották a Hit illúziókkal című kötetéről. A Budapesti Fesztivál zenekar és a MÜPA karmester pályázatot hirdet amatőröknek. A négy győztes februárban a MÜPA-val közös szervezésű Beethoven maraton záró koncertjén vezényelheti Beethoven 7. szimfóniájának egy-egy tételét a fesztivál zenekar élén. Seres Gerda kérdezte Dubócki Gergely karmestert, a zsűri elnökét.
Ez egy hatalmas lehetőség, egy kaland, egy játék, amikor bárki kipróbálhatja magát, hogy milyen zenekart vezényelni. Tulajdonképpen Fischer Iván ezt nagyon jól megfogalmazta, és mondom esetleg azt a pár szót, amit ő ezzel kapcsolatban megírt nekem. Ezek így hangzanak. Nagyon sok emberben motoszkál egy titkos vágy, hogy életükben egyszer vezényelhessenek egy zenekart. A vágyakozók között vannak zenerajongók, közönségtagok, zenekarban játszó muzsikusok is. Úgy érzem, ezeknek a vágyaknak egyszer meg kell valósulniuk, és még az sem lehetetlen, hogy felbukkan egy új Toscanini, vagy egy új Ford Wrangler. Szóval tulajdonképpen a kezdeményezés mögött ez a szellemiség van, és kíváncsian várom én magam is, hogy mi lesz a fesztivál zenekar és a MÜPA közös kezdeményezésében.
Gondolom azért a bárki az azt jelenti, hogy egy kottát jól ismerő, tehát mondjuk zenész, vagy zenével valamilyen módon foglalkozó emberről van szó.
A kiírásban az szerepel, hogy karmester, karvezetők vagy fúvós karnagyok számítan a profinak, illetve aki ilyen irányú képzésben részt vesz. Én azt gondolom, hogy ha a Beethoven 7. szimfóniáját valaki elvezényelni vágyik, akkor nyilván valamilyen módon kötődik a zenéhez. Egyébként muzsikusok is jelentkezhetnek, csak az a kitétel, hogy karmester nem lehet.
Azt értem, hogy vannak ennek objektív szempontjai, hogy az ember megfelelően üt-e, időben, mire figyel, de mennyiben szubjektív egy karmester megítélése?
Természetesen vannak szubjektív elemek, ugye a kotta az adott, hiszen a remek műveket korábbi zsenék megírták, viszont az, hogy valaki hogy hozza elő a zenét a partitúrában, milyen a kisugárzása, hogy hogyan tud egy zenekarnyi embert rábírni a közös zenélésre, a zene pillanatban való együtt létrehozására, az az igazi varázslat. És szerintem ez az, ami a közönségben is leginkább egyébként ámulatot kelt. Én magam, amikor közönség vagyok, akkor is azt csodálom a leginkább, amikor egy-egy hatalmas példakép csodát teremt egy pillanatban a rengeteg muzikussal a színpadon. Ez az, ami már mindenképpen szubjektív, és mindenkinek a saját eszközeit kell megtalálnia.
Hány karmestert választanak ki?
4 karmester lesz, hiszen a Beethoven szimfónia 4 tételes. Tulajdonképpen a vége ennek a pályázatnak, illetve ennek a kalandnak, ennek a játéknak az, hogy a 4 kiválasztott karmester, amit a nagy termében a Beethoven maratonon elvezényi Beethoven szimfóniájának egy-egy tételét.
Kik azok, akik döntenek a jelöltek alkalmasságáról?
3 leszünk a zsűriben, Cser Ádám és Lassz András karmester kollégáimmal együtt fogjuk elbírálni a jelentkezőket, illetve aztán végig segíteni a kiválasztott karmestereknek a felkészülését.
Dubocki Gergely karmestert hallották. Dél-koreai performance Brazil Vita Színház, francia új cirkusz is várja a következő évadban a trafó közönségét. A világhírű Milo Rau rendezése is látható lesz, és Mundruczó Kornél Proton Színház nevű társulata 10. jubileumát ünnepli. Fehér Anna Magda először az épület átépítéséről kérdezte Barda Beátát, a trafó igazgatóját.
Az új szárny az csak később fog megnyílni, az új szárnyba fog kiköltözni a kávézó, és lesz egy visszakapcsolatos, világos kávézónk, és ennek az új résznek lesz egy emeleti szárnya, mondjuk azt, ahol lesz egy kis terem, ami lehet felolvasásoknak, beszélgetéseknek is a helyszíne, és lesz egy tetőterasz. Ezt mindezt meg fogjuk látni. Én abban reménykedem, hogy október végén, legkésőbb november elején, hogy ez hogy fog kinézni.
Milyen külföldi produkciókat várnak, hiszen a Trafó egy befogadó színház. Kik fognak vendégszerepelni önöknél a világ számos részéről?
Én nekem a kedvencem, ez a 3 pici előadás, ami 26-28-án látható, ezek az alkotók láttak valahol a mindennapi életükben egy problémát, és akkor abból próbáltak egy előadást csinálni, nem hagyományos eszközökkel. A dél-koreai előadásban van 3 rizsfőző, és ezek folytatnak párbeszédet az alkotóval arról, hogy mi történt Dél-Koreában az utóbbi 20 évben. Az egyik belga alkotópár pedig egy Brazíliában történt bányakatasztrófa okán tárja fel azt, hogy milyen ökológiai veszélyek várhatnak ránk, és aztán a 3. előadás az egy német történet, egy mozdulatnak a történetét vizsgálják végig az ókortól napjaigig, azt, hogy mit jelent különböző időszakokban a felemelt karral tisztelegni, vagy felemelt karral állni. Azon kívül, ami külföldiekben gondolkodunk, akkor jön egy korábbi Milo Rau rendezés november elején, és Milo Rauról pedig azt tudjuk, hogy a nemzetközi színház életnek ma az egyik legkiemelkedőbb alkotója.
Lesz egy Horvát Csaba bemutató is, amely még Budapesten nem volt látható, az El Valahová című előadás, és Mundruczó Kornél idén 10 éves társulata Proton Színház is jó néhány előadást újra műsorra tűz önöknél, viszont Mundruczó Kornél most sikert sikerre halmoz Ruhrvidéken, Németországban, Ausztriában is mutattak be új előadásokat magyar színészekkel, ezeket esetleg meg tudják-e hívni a Trafóba.
A Horvát Csabának ez az előadása az Armeg Fesztivál keretében Bécsben már bemutatkozott, és mi vagyunk a kóproducerek, és mi mutatjuk be majd október elején ezt az előadást, amiben nagyon furcsa párhuzamok szerepelnek, mert egyrészt Monteverdi zene, másrészt Tar Sándor történetek, Horváth Csaba jellegzetes fizikai színházi megoldásaival keverednek majd az előadásban. De tényleg lesz a Proton Színház, mert 10 évesek, megpróbáljuk feleleveníteni ezt a 10 évet. Műsorra tűzzük a társulat korábbi előadásait. Most a Frankenstein terv lesz szeptemberben, de aztán lesz jég, meg lesz szégyen, meg lesz látszatélet. Az a helyzet, hogy a múlt héten bemutatott legújabb Proton Színházi produkciót, aminek az a címe, hogy Evolution, és Ligeti György zenéjét használja föl Mundruczó Kornél. Ezt a Ruhr Triennálé keretében mutatták be, És ez egy hatalmas nagy produkció, el se tudom képzelni, hogy Budapesten ez hol férne be. Van benne egy nagy zenekar, egy nagy kórus, és ahogy megszoktuk, fantasztikus látványvilág. Vannak benne magyar szereplők, Rába Roland, Katona László, Láng Anna Mari és Mondori Lili szerepelnek az előadásban.
Tehát akkor ezt az előadást bármennyire lelkesen fogadta is a kritika, a Trafóban valószínűleg nem fogjuk látni. De úgy,
hát sajnos nem tudjuk látni. Egy ilyen formában biztos nem.
Van egy Lilium rendezése is Mundrucon.
Igen, azt Salzburgban mutatták be, és azt még műsoron tartják majd Hamburg-Itália színházban. Arról is azt kell tudni, hogy olyan díszletigényei vannak ennek a produkciónak, amit nem biztos, hogy a Trafó meg tud majd felelni. De hogyha ez befér a Trafóba, az anyagi feltételek is olyanok, akkor mi persze nyitva állunk az előtt, hogy ez a darab is elérkezzen a jubileumi évben Budapestre.
Barda Beátát, a Trafó igazgatóját hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.